Üdvözlök mindenkit, ez itt az Evlelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai adásban arról az öt dologról beszélnénk, ami lehetne egy Isten tiszteleten, de mielőtt belevágnánk ebbe az érdekes témába, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Evlelkész csatornájára minden lehetséges féle és fajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebookon, és hogyha a YouTube-on nézitek videó formájában ezt a podcast adást, és nem egy podcast hallgató alkalmazásban hallgatjátok, akkor mindenképpen kattintsatok a feliratkozás gomb melletti kis harangra is, mert így jutnak el hozzátok a legfrissebb adások a leghamarabb. És mivel ez az adás is a Kötőszó Evangélikus bloggal együttműködésben készül el a számotokra, ezért mindenképpen lájkoljátok a Kötőszónak a Facebook oldalát, és látogassatok el a kötőszó.blog.hu-ra, mert ott a legjobb helyen vagytok ahhoz, hogy megtudjátok, milyen a világ, nem csak, de elsősorban luteránus szemmel. Na de vágjunk is bele akkor a mai adásunknak a témájába, amelyek olyan dolgok, vagy mondjuk így, hogy cselekmények, amelyek lehetnének egy Isten tiszteleten, de nincsenek. Na, mielőtt még bármit is mondanánk ezekről a dolgokról, erről az öt dologról, amit én kiválasztottam, ez lehetne több is, kevesebb is, de ez most az én meglátásom, azelőtt szeretném elmondani nektek, vagy szeretnék elmondani nektek egy-két dolgot. Az egyik az az, hogy attól, hogy ezek a dolgok alapvetően nincsenek, vagy ha egészen pontos akarok lenni, akkor nem feltétlenül van akkora súlyuk. Valamelyik nincs, de valamelyik van, csak nem éppen olyan súllyal, mint kellene, szerintem. Ettől még az evangélikus Isten tisztelet, amelyről szűkebben fogok beszélni, az érvényes és nagyon jó és nagyon gazdag. Tehát azért tudnunk kell azt, hogy az evangélikus Isten tiszteleti hagyomány, vagy ha úgy tetszik, liturgikus hagyomány, ez egy nagyon gazdag dolog. És hát elsősorban én az evangélikus Isten tiszteletről fogok beszélni, de tágabban a protestáns Isten tiszteletről, ugye általában, tehát hogy más egyházakat is meg fogok említeni, és majd mindig fogom azt mondani, hogy mely felekezetből, mely egyházból, vagy mely a kereszténységnek mely irányzatában adott esetben megtalálhatóak ezek a cselekmények, vagy ezek a dolgok, amelyek akár lehetnének az evangélikus és per vagy protestáns Isten tiszteleten is. Tehát tulajdonképpen, amikor mi ezekről a dolgokról fogunk beszélni, akkor nem arról beszélünk, hogy valamiféle hiányt akarunk betölteni, tehát hogy valami hiányozna az evangélikus vagy protestáns Isten tiszteletből, vagy Isten tiszteletekből, vagy liturgiákból, hanem a gazdagítás, ami az én szemem előtt lebeg célként, tehát hogy még gazdagabb legyen az, ami eddig is már az. A szónak persze hagyomány értelmében is, nem anyagi értelmében, értelemszerűen. És még két dolog itt előjáróban, mielőtt belekezdünk ebbe az öt dologba, az egyik az az, hogy talán furcsa lehet az, hogy én olyan dolgokat fogok itt mondani, és majd nyilván fel fogom sorolni, hogy mi ez az öt, amelyek mondjuk más felekezeteknek, vagy más irányzatoknak az Isten tiszteletébe, vagy templomi alkalmaiba vannak, és hogy esetleg arra gondolhatnánk, hogy én valami egy más egyházba, vagy más felekezet felé akarnám elterelni a magam felekezetét, de ennek semmi ilyesféle célom nincsen. Én azért vagyok evangélikus, mert meg vagyok győződve arról, hogy az evangéliumi tanítás legtisztább módon az az evangélikus egyházban van. Ha nem lennék róla meggyőződve, akkor nyilván egy másik egyházban lennék, abban, amiről meg lennék győződve, hogy ott van. És alapvetően az evangélikus lelkület általában a hagyományokhoz, a liturgiához és a kereszténységnek a reformációt megelőző részéhez, tehát az 1500-es évek előtti szakaszához, az alapvetően nagyon unikális a protestáns egyházak között. Mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy amíg a legtöbb protestáns egyház újat szeretett volna kezdeni, vagy mondjuk kihagyni cezúrát, olyan cezúrát húzni az előzőekhez képest, hogy valamit úgymond, akár egy időszakot, vagy akár 1000 évet is, vagy akár 1500 évet is azt mondani, hogy akkor ezt most itt felejtsük el, és folytassuk mondjuk ott, ahol az apostolok abba hagyták, nagyon sok felekezetnek ez a lelkülete van, hogy hát ott kell folytatni, ahol az abcselben véget ért. Ezzel szemben az evangélikus teológia és az evangélikus egyháztörténet szemlélet az nem akarja 1500 évnek az egyháztörténetét kivágni az ablakon, hanem azt mondja, hogy igenis az evangéliumnak a mérlegén nézzük meg azt, hogy mi az, ami jó és mi az, ami nem, És ami jó, azt nyugodtan tartsuk meg. Akkor is tartsuk meg, ha nincs benne a Bibliában, mert ha jó, ha az épülésünket szolgálja, hogyha rendben van, hogyha az evangéliummal nem ellentmondó, akkor miért ne csinálhatnánk? Nem mellesleg, ez az egyik oldal. A másik oldal viszont az, hogy azért nem vagyunk olyan arrogánsak, hogy azt mondjuk, hogy a reformáció előtti időszak, mondjuk az apostolokkor és a reformáció közötti cirka 1500 év, vagy akár csak 1000 év, ebben az időszakban a Szentlélek nem működött. És nem történtek jó dolgok, és nincsenek olyan dolgok, amelyek már jók és működnek, és amelyeket át lehetne hagyományozni az utókornak. Uram, bocsán, mi is átvehetnénk az elődeinktől. Tehát azért, hogyha valaki úgy gondolkodik, hogy minden, ami volt, azt ki kell hajítani, és ott kell folytatni, ahol az apostolok abba hagyták, az nyilvánvalóan azt mondja, hogy a Szentlélek nem működött egészen az apostolok korától, addig a pontig, míg ő eldöntötte azt, hogy ő az apostolok korától fogja folytatni, ami nyilvánvalóan hatalmas arrogancia, és természetesen nincs is így. Szóval mindazok a dolgok, amikről itt most beszélni fogunk, azok mind az evangélium mérlegén én legalábbis lemértem őket, amennyire tőlem és szerény eszközeimmel telik, és nyilván igei alátámasztása lesz mindezeknek, és úgy gondolom, hogy nagyon segíthetnének bennünket abban, hogy az Isten jelenlétében, az Isten tiszteleti közösségben még inkább tudjuk az Isten dicsérni, és még inkább közösségben tudjuk lenni egymással is, és a feltámadott Krisztussal is természetesen, aki ott van közöttünk minden Isten tiszteletem. És az utolsó dolog, amit pedig szeretnék még elmondani itt, mielőtt belevágunk ebbe az öt pontba, az pedig az, hogy nagyon fontos, én úgy gondolom az egyházban, hogy tudatosítsuk azt, hogy a Szent Háromság, ahogyan leginkább megnyilvánul felénk, ahogyan szoktuk ezt általában mondani, hogy az Atya a Teremtő Isten, a Fiú a Megváltó Isten, a Szentlélek a Megszentelő Isten, nagyon fontos az, hogy mind a Szent Háromság személyein keresztül, ahogyan leginkább megtapasztaljuk az Istennek a munkáját az életünkben, a teremtés, a megváltás és a megszentelődésben, ezeknek mindnek szerepet kell játszani az Isten tiszteleti közösségben, amely legalábbis elvi szinten Isten népének az a legnagyobb ünnepe is, és az Istennel való találkozásnak a csúcspontja, az, amikor az Isten népe, a Krisztus teste összejön, és együtt van, és egy közösségben van az Istennel deklarált módon, akár templomba, akár bárhol máshol, most ez mindegy. De hogy nagyon fontos az, hogy természetesen minden vasárnap feltámadás ünnep, hiszen a Krisztus megváltását ünnepeljük, ezért nevezünk magunkat kereszténynek, Krisztiánosznak, Krisztus követőnek, hiszen ő van a központban, és természetesen az életünket jobbítani akarjuk a Krisztusnak a fényében, a Szentlélek segítségével, ezt nevezzük meg szentelődésnek, azaz, amikor a Krisztus útján való járásban egyre inkább levetkőzzük mindazt az életünkből, ami nem oda való, és nem az Isten szerint való, és felöltözzük mindazt, ami pedig az Isten szerint való, ez Szentléleknek a segítségével, hiszen nélkül ez nem menne, de nem szabad elfelejtenünk azt, és hála Istennek legalábbis az evangélikus teológiába, a ma már mainstreamben, tehát a fő csapás irányban van, az, hogy az ember egy teremtett lény. Tehát az, hogy a teremtettségünk nem véletlen olyan, mint amilyen, és hogy ennek is szerepet kell játszania a magunk teremtettségének az Istennel való kapcsolatban. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert az Isten úgy teremtette meg az ember test és lélek egységének, hogy azt mondta, hogy ez így jó. Olyannyira jó, hogy még a feltámadásunk is testben fog megtörténni, így mondjuk ugye az apostoli hitvallásban is. És éppen ezért az Istennek a tiszteletében és az Isten előtt való létünkben a testünknek legalább akkora szerepe van, mint a lelkünknek. Hiszen ha az Isten így teremtett meg bennünket, és azt mondta, hogy ez jó, és nem állított rangsort az ember teste és lelke között, akkor bizony a testünk és a lelkünk egységesen és együtt, és reménység szerint harmóniában kell, hogy az Isten elé lépjen minden egyes alkalom, amikor elé lép. Tehát amikor mi a testünkkel foglalkozunk, és akár egy Isten tiszteleti közösségben is a testünk szerepet játszik, akkor az nem az ördögtől való, sőt, hanem az Istentől való. És ha az Isten nekünk öt érzékszervet teremtett, és az egyik legfontosabb kijelentése számunkra az a teremtett világban van, amelyet ezekkel az érzékszerveinkkel tudunk felfogni, vagy éppen az igében van, amit szintén az érzékszerveinkkel tudunk felfogni, látásunkkal, vagy éppen, hogyha hallgatjuk, hallásunkkal, akkor az Isten tiszteleten helye van mind az összes érzékszervünknek. Tehát a látás, hallás, ízlelés, tapintás és szaglás. Tehát egyik érzékszervünk sem preferáltabb a másiknál, bár azért mindjárt mondok még erről valamit, tehát mindegyiknek szerepe lehet, sőt, én azt mondom, kellene is, hogy szerepe legyen az Isten tiszteleti közösségben és az Istenhez való kapcsolódásban. Ez az egyéni életre is vonatkozik, de az Isten tiszteleti közösségre is. Hát gondoljunk csak bele abba, hogy vannak pszichoszomatikus betegségek, például, hogyha a betegséget nézzük, tehát amelyek lelki eredetűek is testben manifesztálódnak, vagy éppen amikor vidám vagy, akkor azt érzed, hogy fú, most mennyivel erősebb vagyok, meg mennyivel jobban futok, meg hogyha motivált vagyok, akkor jobban csinálok dolgokat, vagy erősebb vagyok, mondjuk egy versenyen például. Tehát ezek összefüggnek is, az Isten szín előtt is így van, és ennek majd fontos szerepe lesz, de azt mondtam, hogy nincs rangsora az érzékszervek között, azért itt egy picit differenciálnám a dolgot, de csak annyiban, hogy az ige azt mondja, hogy a hit hallásból van, tehát valahol a hallásunknak mintha lenne egyfajta elsőbsége, de persze ezzel nem azt mondjuk, hogy a hallás az sokkal preferáltabb, mint bármi más, hiszen ha például mondjuk valaki siket, akkor nem üdvözülhet, vagy ő nem találkozhat rendesen az evangéliummal, mondjuk úgy, hogy olvassa az igét, vagy bármi más módon. Tehát na, szóval értitek, tehát valóban a hit hallásból van, és a hallás pedig Isten igéje által, de akkor is ott van mind az öt érzékszervünk, és majd meg fogjuk látni, hogy a biblikus látásmód ez, hogy mind az öt érzékszervünket használjuk. No, de akkor nézzük meg, hogy mi ez az öt dolog, amiről ma fogunk beszélni. Ez az öt dolog pedig következő lesz sorrendben. Igazából a sorrendiségnek nincsen alapvető jelentősége, tehát ez nem fontossági sorrend. Éppen csak csokorba gyűjtöttem azokat, amelyek most itt előttem és bennem vannak ezzel kapcsolatban. Az első a leborulás, második a mozgás, a harmadik a bizonyságtétel, negyedik a füstölés, töménezés, és az ötödik pedig a csend. Na, akkor nézzük is az első pontunkat, ami pedig a leborulás. Mindenekelőtt hadd meséljek el nektek inkább kettő történetet, két tapasztalatomat. Mind a kettő a keleti kereszténységgel kapcsolatos, ortodoxiával kapcsolatos tapasztalatom. Az egyik az, hogy én sok-sok évvel ezelőtt, még amikor a teológiára jártam a Hittudományi Egyetemre, akkor volt lehetőségem kimenni Finnországba ösztöndíjra, és ott Joensuu városában töltöttem el egy szemesztert a Joensuui Egyetemnek a teológiai fakultásán, és a nagy hét előtti hetet, tehát Böjtnek az utolsó hetét pedig eltöltöttük, azért mondom többes számban, mert többen voltunk magyarok, de hogy ketten mentünk el, mégpedig Valamóba, egész pontosan Új Valamóba, vagy ahogy a finnek mondják, Uusi Valamóba, ami egy olyan ortodox monostor, ahol ortodox férfi szerzetesek vannak, és ők azoknak a szerzeteseknek, hát nem mondom, hogy leszármazottai, mert hogy ők ugye nem házasodnak, tehát nem vér szerinti, de lélek szerinti leszármazottai, akik a Szovjetunió megalakulásakor az eredeti Valamóból, amely ma Oroszország területén található, az Orosz-Karélia területén, mert ugye tudnunk kell, hogy Finnországnak egy jó része az a Szovjetunióhoz, illetve Oroszországhoz került, ahol mai napig is van finn kisebbség, és vannak evangélikusok is, finn evangélikusok is, bizony-bizony. És de hogy ott vannak, vagy hát eljöttek Finnországba olyan ortodox szerzetesek, akik menekülniük kellett a bolsevik terror elől, és megalapították Új Valamót, vagy finnül még egyszer mondom, Uusi Valamót, és én ott töltöttem el önkéntesként egy hetet Böjtnek az utolsó hetét, és részt vettem, ha nem is minden, de úgy általában a szerzeteseknek az Isten tiszteletein, ott az ortodox templomban. 7 órát kellett naponta dolgozni, mi speciál mosogattunk, és mosogattunk, mert ugye ott ilyen mindenfajta ilyen, hát úgy kell elképzelni, mint nálunk tihanyt, hogy ilyen ajándékbolt, meg étterem, meg nem tudom én ilyesmi, És mosogattunk, de közben ott járkálhattunk ott a monostornak a területén, illetve részt vehettünk a szerzeteseknek a misén, ortodox misén, vagy Isten tiszteletein, illetve imaóráin, amiből persze, mivel finnül, meg kisebb részben oroszul voltak, ezért egy kukkot nem értettünk, vagy hát maximum két kukkot, de a lényeg, a lelkület az nagyon átjött. És nagyon-nagyon izgalmas volt, hogy a liturgiáknak bizonyos pontjain az emberek leborultak, ugyanis tudni kell, esetleg még nem jártatok volna ortodox istentiszteleten, misén, akkor ott nincsenek padok. Csak a templom szélén vannak olyan kis lehajtható, vagy nem éppen fix székek, ahol az idősek, vagy betegek, vagy éppen a gyerekek lehetnek, akik nem bírnak annyit állni, mert hogy egy ortodox, rendes ortodox mise az 2 óránál kezdődik. Mármint úgy értem, hogy 2 óra hosszú. És ott az Isten tiszteletek bizonyos pontján meghajoltak, letérdeltek, leborultak, és ez engem rettentően megérintett, és hát csodálatosnak éreztem azt, hogy ebben a liturgiában, a keleti kereszténységnek így módon a szintén nagyon gazdag liturgiájában szerepet kap az, hogy az ember a testével is kifejezi a hódolatát az Isten előtt. És amikor itt én leborulásról beszélek, akkor egyrészt a főhajtásról, tehát fejünk lehajtásáról, vagy akár meghajlásról, térdelésről, vagy teljes leborulásról is beszélhetünk. Tehát tulajdonképpen leborulás alatt az alázatnak a jelét értem. És tudom azt, hogy akár a római misén, akár az ortodox misén ennek van szerepe. Én ezt az ortodoxoknál éltem meg az előbbi emlékem alapján. Én ott éltem meg ennek a fantasztikusságát, tehát amikor lehasalnak az emberek a földre, a templomba, és így mutatják meg az Isten felé a tiszteletüket és az alázatukat, és szerintem ez egy csodálatos. Hát hányszor van a Bibliában leírva az, hogy leborul az Isten előtt valaki, Krisztus előtt leborulnak, hogy az alázatnak és a tiszteletnek így módon testi jelét is adják, nem csupán lelki jelét, hanem testi jelét is adják. És van egy másik emlékem is erről, mert azt mondtam, hogy 2 emlékem van, az szintén az ortodoxiával kapcsolatos, mégpedig amikor 2019-ben Jeruzsálemben töltöttünk el feleségemmel 6 napot, és ott, amikor szintén mindenfajta felekezetnek az Isten tiszteletén is misén voltunk, természetesen vasárnap evangélikus Isten tiszteletre mentünk el a Jeruzsálem óvárosában, a Szent Sír templomhoz legközelebbi másik templom, az evangélikus templom, és ott voltunk Isten tiszteleten, fantasztikus volt. De hogy voltunk szintén ortodox misén, és ott is csodálatos volt azt látni, hogy az emberek leborulnak, és több templomba is voltunk, többféle ortodox templomba, és például az orosz ortodox templomban, ami nagyon vicces, mert a Moszkva téren van, a Jeruzsálemi Moszkva téren, ott például az egész nap nyitva van, és be lehetett jönni, és lehetett imádkozni, és ott volt, hogy az emberek leborultak, és voltak ott olyan imádkozó emberek, akik hason fekve arccal lefelé voltak ott a földön az oltárral szemben, az Isten színe előtt. És ez engem annyira megragadott, és annyira feltöltött ez az élmény, és annyira megvilágosító volt a számomra, hogy mennyire fontos az, és nálunk itt nyugaton mennyire kiveszett az, hogy a testünk is legalább annyira fontos az Isten tiszteletben, az ilyesfajta tapasztalásunk is, ha tetszik, tapintásunk ebből a szempontból, mennyire fontos az Isten tiszteleten, vagy lenne az Isten tiszteleten, vagy kellene, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon, tekintve, hogy hát főhajtás, illetve meghajolás adott esetben az evangélikus liturgiában is van, illetve térdelés is, hiszen gyönyörű hagyományunk, evangélikus hagyományunk, amely kicsit a Covid miatt megkopott, de azért, hogy az oltár körül térdelve vesszük az oltári szentséget, az úrvacsorát, tehát nálunk elég hangsúlyos ebből a szempontból is ilyen formán a térdelés, de ugye ennek sokkal több teret lehetne szerintem adni az Isten tiszteleten, amely az alázatnak lenne egy csodálatos kifejezése az Isten előtt. Nyilvánvalóan vannak padok, amelyeknek szintén megvan a szerepe, de erről majd a következő pontban fogunk egy picit beszélni, de hogy milyen jó lenne az, hogyha erre lenne hely, szó szerint, nem csak átvitt értem, hanem szó szerint is a templomainkban. A második pont, illetve a második dolog, amely jó lenne, hogyha az Isten tiszteleten nagyobb teret nyerne, az pedig a mozgás. És ugye itt az előző pontban említettem a padokat, hogy nyilván egy, főleg egy protestáns templomban alapvetően tele van rakva padokkal, és a legtöbb templom azért úgy épült föl, hogy próbálták kihasználni a helyet, tehát a lehető legkevesebb szabad tér van a templomban, szabad felület, ahol nincsen valami. Ez nagy problémát jelent, mert hogy például közösségi, a templom közösségivé tevésének, vagy mondjuk a mozgásnak gátat szabnak mondjuk a padok, amelyek az esetek túlnyomó többségében ugyan nincsenek teljesen megtöltve, tehát mondjuk lenne lehetőség arra, hogy mondjuk szabad tereket hozzunk létre a templomban, ahol mondjuk ne adj Isten egy színjátszó csoport, ne adj Isten egy, és most ezt a ne adj Istent itt idézőjelben mondom természetesen, ne adj Isten egy zenekar, egy kórus, vagy bárki más elférhetne harmonikusan, de mindegy, ez egy másik kérdés. De a lényeg az, hogy viszonylag kevés mozgás van az evangélikus és úgy általában a protestáns istentiszteleten. Tehát van fölállás természetesen, evangélikus istentiszteleten, amikor bibliai igék hangoznak el, akkor fölállunk. Nagyon sok helyen a mi atyánkat is fölállva mondják, tekintve, hogy az is bibliai ige, illetve kimegyünk ugye az oltártérhez az úrvacsora tekintetében, vagy éppen nagyon sok evangélikus gyülekezetben szokása az úrvacsora liturgiában benne van a pax, avagy a békesség, tehát a kéznyújtás, a másikhoz való odafordulás, tehát ez is egyfajta mozgás, de egy alap vasárnapi Isten tiszteleten viszonylag kevés helye van a mozgásnak. És itt most visszatérek az előző emlékeimre, ugyanis a keleti rítusú Isten tiszteleteken ott pont az, hogy állnak az emberek, az lehetőséget arra, hogy mozgás, és a papok is mozgásban vannak a mise alatt, és a nép is mozgásban van a mise alatt, amelynek nagyon fontos szimbólumrendszere is van, de számomra nem is ez a legfontosabb, hanem inkább az az evangéliumi alap, miszerint a Krisztus követők azok Krisztust fizikailag is követték. Tehát, hogy mentek Krisztus után. Tehát nem csupán arról volt szó, hogy átvitt értelemben követték, hanem egy jó részük az olyan volt, mint például a 12 apostol, akik effektíve követték Jézust és mentek utána, és valahogy, hogyha az evangéliumokat, vagy akár az apostolok cselekedeteinek könyvét is olvassátok, akkor a mozgásnak nagyon-nagyon fontos szerep, hogy ide mennek, oda mennek, ezt csinálják, azt csinálják. Valahogy a kereszténységben ez a fajta mozgás, ez benne kell, hogy legyen is. Hogyha tényleg azt mondjuk, hogy az Isten tisztelet, Isten népének az ünnepe és a hívő életnek a csúcspontjai között kellene, hogy legyen, akkor ott bizony ennek a fajta a nagyon mozgós attitűdnek, hozzáállásnak, ennek látszódnia kellene. És különben vannak erre helyek például, vagy speciális istentiszteti formák, amelyekben van ilyen. Ilyen például a Tamás mise, ami a finn egyházból érkezett meg ide Magyarországra, evangélikus részről, amelynek az a lényege, hogy tele van mozgással, áldást lehet kapni, gyertyát lehet gyújtani, ide megyünk, oda megyünk a templomba, tehát van benne egyfajta mozgás, ami nagyon-nagyon izgalmas és nagyon-nagyon jó, és én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon el tudnám mélyíteni akár az igei tartalmakat, akár a liturgiát, és akár az Istennel való közösséget, úgyhogy ez a dolog, ami még szerintem gazdagíthatná az Isten tiszteleti kultúránkat, vagy hagyományunkat, protestáns részről, ami pedig a mozgás. A harmadik pontunk pedig, ami lehetne egy Isten tiszteleten, az pedig a bizonyságtétel. Mit jelent tulajdonképpen a bizonyságtétel? A bizonyságtétel tulajdonképpen a hitvallásnak egy nagyon személyes változata, vagy verziója, vagy módja, mondhatjuk így. Tehát ugye de mi a hitvallás az, amikor megvalljuk a hitünket, tehát hogy mi miben hiszünk, megtesszük ezt minden Isten tiszteleten, vagy az apostoli hitvallással, vagy a nicai hitvallással, de megtehetnénk az Athanáziusz hitvallással, ha már itt az egyetemes hitvallásokat nézzük. És ezek olyan a kereszténység gazdag hagyományából olyan szövegek, amelyek összefoglalják azt, hogy mi kiben hiszünk, és hogy mit hiszünk arról, akiben hiszünk. És a bizonyságtétel az pedig ennek a hitvallásnak egy nagyon személyes verziója, vagy változata, amiben elsősorban nem azt mondom el, persze azt is, de elsősorban nem azt mondom el, hogy pontosabban nem úgy mondom el azt, hogy én kiben hiszek és mit hiszek róla, hogy ez egy előre megírt szövegben össze van foglalva, mint mondjuk az apostoli hitvallás, hanem úgy mondom el azon keresztül, amit az Isten velem tett. Tehát tulajdonképpen a bizonyságtétel az az, amikor elmondom azt, hogy velem mit tett az Isten. Hogy engem hogy érintett meg, hogy hogyan léptem én az ő útjára, hogy mit tett értem, akár aktuálisan, akár amikor hívővé lettem, és ez egy személyes hitvallás, amiben elmondom azt, hogy ő mit tett velem, és hogy kicsoda ő, ez egy nagyon-nagyon fontos része a hívő életnek. És a történelmi protestáns felekezetek tekintetében, és főleg természetesen mindig a saját házam táján söprögetek, tehát az evangélikus egyházban viszonylag keveset találkozom olyannal, hogy az emberek bizonyságot tesznek más embereknek, elmondják azt, hogy mit tett velük az Isten, ezzel próbálják meg a mindannyiunk számára szóló missziói parancsot betölteni, de hogy ez a bizonyságtétel, ez egy nagyon fontos részét kellene, hogy képezze a hívő ember életének, és az Isten tiszteletnek is. És én nekem erről van tapasztalatom szintén más felekezetből, hiszen több más felekezetnél, de a legjobban egy metodista istentiszteletről vannak emlékeim bizonyságtételről, amely ott mint szinte állandó liturgikus tétel szerepelt akkoriban, vagy legalábbis én így emlékszem, és mert ez már elég régen volt. Tehát tulajdonképpen volt egy olyan része az istentiszteletnek, amikor mindig kiállt valaki az emberek közül, és bizonyságot tett, és elmondta, hogy vele mit tett az Isten, és hogy ő mi az, ami őt megszólította az utóbbi időben az Istenről, vagy éppen elmesélte az ő megtérésének, hitre jutásának a történetét. És ez egy fantasztikus dolog. És hogy nem ezt a nem a lelkész vagy a pap tette meg, hanem egy laikus hívő. És ennek már önmagában is ereje van, hogyha valamit nem a pap vagy a lelkész mond az Isten tiszteletén, mert persze ő azért mondja, őt ezért fizetik, most mondom itt, értitek, kicsit sarkítva a dolgot, de hogy hova áll egy mezei ember, akit nem tudom én a vegyesboltból ismerünk, vagy a gyárból, vagy az iskolából, vagy a hivatalból, és azt mondja, hogy őt az Isten megváltotta, és hogy ő így és így lépett az Istennek az útjára, és ezt tette vele az Isten, akkor annak ott azért ereje van. És hát természetesen az ige is tele van olyan szituációkkal, amikor az emberek, a Krisztusban hívő emberek, főleg az apcsál, az apostolok cselekedetei könyve, bizonyságot tesznek másoknak is, elmondják, hogy kicsoda a Krisztus, de úgy mondják el, hogy a saját életükön, példájukon keresztül. Egyfajta ilyen szubjektív, jó értelemben vett szűrőn keresztül mondják el. Ami szerintem egy fantasztikus dolog. És szerintem igenis kellene, hogy legyen az Isten tiszteleten ennek liturgikus helye, azaz olyan helye, amikhova be van ez tervezve, mint dolog. Mert az, hogyha bizonyságot tesznek emberek Isten tiszteleten, az nagyon bátorítólag hathat más emberekre, akik ott vannak, akik ezáltal szintén felbátorodnak, hogy megosszák az ilyen irányú élményeiket, tapasztalataikat, meg hát a saját hitükben is megerősödjenek, és hogy mindannyian hálát adhassunk az Istennek azért, amit ő tett értünk, Krisztusban 2000 évvel ezelőtt, és Krisztusban mind a mai napig. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon, nagyon szuper dolog lenne, hogyha lenne bizonyságtétel, akár evangélikus, vagy más Isten tiszteleteken is. Az utolsó előtti, a negyedik pontunk, amely dolog vagy cselekmény lehetne az Isten tiszteleten, az pedig nem más, mint a füstölése vagy a töménezés is. Itt megint tudom, hogy erre van példa máshol, mint ahogy az előzőekre is volt példa máshol, más felekezetekben, akár a rómaiaknál, akár az ortodoxoknál, meg talán azt hiszem az anglikánoknál is van füstölés, de ez utóbbiban nem vagyok biztos, de azért el kell mondanom, hogy vannak olyan amerikai evangélikus gyülekezetek, ahol szintén van füstölés, tehát ez evangélikus részről sem idegen, főleg azért nem, és itt persze füstölésről, nyilván töménezésről beszélünk, tehát nem kolbászfüstölésről, vagy nem tudom én ilyesmi, hanem töménezésről van szó, amelynek nagyon komoly bibliai alapjai vannak. Egy nagyon ősi formája ez az Isten tiszteletnek, maga a füstölés. Már önmagában maga a füst, amely felszáll, annak már nagyon ősidők óta szimbólum az, hogy felszáll az Istenhez. Nagyon izgalmas, hogy különben ez egy olyan dolog, amely nem csak a kereszténységben, hanem más vallásokban is fontos szerepet játszik. Tökünkben nem kell megijednünk, hiszen a teremtettségünkből kifolyólag más vallások is fölismerhetnek olyan formákat, vagy olyan gondolatokat, amelyek az Istentől valók, attól az még nem lesz keresztény, vagy nem lesz Krisztusban hívő, vagy Krisztus útján járó, de az ember teremtettségéből kifolyólag észrevehet bizonyos dolgokat, na mindegy, zárója bezárva, de a lényeg az, hogy a füstölés egy nagyon ősi dolog, például az ószövetségi istentiszteletben, és ugye ne felejtsük, hogy az ószövetségi típusú istentisztelet, illetve áldozatok, azok még Jézus idejében is úgy voltak, és az apostolok idejében is, és amikor Jézus elment a templomba, vagy az apostolok bementek a templomba, akkor ott ez történt, tehát hogy ne felejtsük el ezt, úgyhogy ószövetségi típusú, de az új szövetségben lévő templomi, jeruzsálemi templom istentiszteletben is ez volt. Ugye 2 Mózes 30-ban beszél a törvény, a mózesi törvények beszélnek az illatáldozatokról, amelyeket Jézus korában is ugyanúgy bemutattak, amelynek pont a füst volt a lényege, mint szimbólum, amely felszáll az égbe és felszáll az Istenhez. Gyönyörű és szertágazó szimbolikája van a füstölésnek, a tömjénezésnek. Érdekes különben, hogy amúgy a kereszténységnek az első 3 évszázadában nem volt nagyon jellemző, mert pont emiatt a egyetemessége miatt más isteneknek és a tiszteletéhez hozzá tartozott az, hogy füstöltek, és ezért a keresztények akkor nem füstöltek, hanem csak miután a kereszténység legális, majd később államvallás lett, főleg a 4. századtól kezdve, akkor jött mondjuk azt, hogy be a kereszténységbe a tömjénezésnek a gyakorlata, amely megint mondom, hogy gyönyörű és szertágazó szimbolikával rendelkezik. Van egy csomó igehely különben, egyet-kettőt most itt is fel fogok nektek olvasni, egy kicsit bővebben ezzel kapcsolatban, amely megmutatja azt, hogy valóban biblikus alapja van ennek, tehát ez nem valamilyen légből kapott, most mondom így viccesen, hogy légből kapott, hanem valóban az igéből származik. No, ugye már említettem a 2 Mózes 30-at, ahol ugye az illat áldozat van, de hát azt mondhatnánk, hogy hát oké, de hogy ez az ószövetségi istentiszteletnek, vagy ószövetségi típusú istentiszteletnek a része volt, vajon része lehet ez az új szövetségi istentiszteletnek is, na erre majd a végén fogunk majd rátérni. Hogy igen. Na szóval, de mit jelképez a füst biblikusan, hogyha bibliai igéket nézünk? Például az ember mulandóságát. A 102. Zsoltárban, ja is, hogyha itt egy zárójeles megjegyzés, hogyha valaki az Isten tiszteletről szeretne gondolkodni és meditálni, akkor annak a mienségéről, akkor nagyon javaslom a zsoltároknak az olvasását, hiszen az imádság iskolája mellett, az, hogy a zsoltárok az imádságnak az iskolája is, hiszen imádságokról, énekekről van szó, de az Isten tisztelet iskolája is a zsoltár, tehát a zsoltárok könyve, tehát érdemes ezt ilyen szemmel is olvasni. Szóval az első, amit a füst szimbolizál és jelent az ige szerint, az az embernek a mulandósága. És itt kötnék az első pontunkhoz, a leboruláshoz, tehát az alázatnak is a jelképe a füst az Isten tiszteleten. A 102. Zsoltárnak a 4. verse így hangzik: mert elmúlnak napjaim, mint a füst, izzanak csontjaim, mint a parázs, mondja a zsoltáros. Tehát az embernek a mulandóságára is rámutat, hogyha az Isten tiszteleten füst van, tömjén van, akkor az rámutat az embernek a mulandóságára. Hogy olyan, mint a füst, elszáll. Hogy tudjam már, hogy én a mindenható Istennek a jelenlétébe vagyok egy Isten tiszteleten. És ezt segíti elő többek között például a füst is. De milyen szimbóluma van még ennek, vagy jelentése van még ennek? Például az Isten hatalmát, erejét és dicsőségét is jelenti a füst. Például 18. Zsoltárnak a 8-as és 9-es verse így hangzik: megrendült és rengett a föld, a hegyek alapjai megremegtek. Megrendültek, mert haragra gyúlt, mármint hogy az Isten. Füst jött ki orrából, szájából emésztő tűz, parázs izzott benne. Lehajlította az eget és leszállt, homály volt a lába alatt, kerubokon űrve repült, szelek szárnyán suhant, stb. Az Istennek ezt a hatalmát és erejét is szimbolizálja a füst. Az, hogy az Isten ilyen is, nem csak amolyan. És ezáltal a füst kilök bennünket egy kicsit a kockából, abból a kockából, amilyennek mi elképzeljük úgy általában az Istent, és azt mondja, hogy az Isten ilyen is lehet. Vagy például az Isten dicsőségének is a szimbóluma, hogyha Izsaiás próféta könyvét elővesszük, a 6. fejezet 4. verse. Ugye Izsaiásnak látomása van az Istennek a trónterméről, gyönyörű különben maga a 6. fejezet, érdemes elolvasni. És nem csak a 4-es, hanem a 3-as verset is elolvasom, tehát Izsaiás 6:3-4. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. Hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök keresztékei, és a templom, ez a mennyei templom, amit Izsaiás látomásban, megtelt füsttel. Az Isten dicsőségének a jelképe is a füst. Vagy gondolhatunk a Jelenések könyvére például. A Jelenések könyve 15. fejezetnek a 8. versében a szentély megtelt Isten dicsőségének és hatalmának füstjével, és senki sem mehetett be a szentélybe, amíg be nem teljesedett a 7 angyal 7 csapása. Ugye János apostolnak a mennyei látomásai alapján szintén a mennyei templomban ott is ott volt a füst. Isten dicsőségét jelképezte. De az utóbbi ige már átvezet bennünket, mert ugye eddig beszéltünk az ember mulandóságát, az Isten hatalmas erejét, dicsőségét is jelképezi a füst, és a 3. pedig, ez utóbbi kicsit már átvezet oda, amíg pedig az az attitűd, hogy a füst az nem csupán fölszáll, nem csupán az izzásnak és a tűznek is a vele járója, hanem el is takar. És ez a tükör által homályosan látunk, ugye 1 Korintus 13.12-ből, tehát tükör által homályosan látunknak is a kifejezése, tehát az, hogy nem látunk mindent tisztán. És ahogy mondtam, ez a Jelenések könyvének igéje, ez, hogy nem mehetett be a szentélybe, tehát mintha egy a füst eltakarta a szentélyt, ezt a mennyei szentélyt, ugyanúgy, mint ebben az életben tisztában kell lennünk azzal, is szintén az alázatra kell, hogy tanítson bennünket, hogy nem látunk mindent tisztán. Mint hogyha füstön keresztül látnánk mindazt, amit az Isten mondani és mutatni akar nekünk. Hanem majd odaállt a mennyei valóságban lesz majd számunkra minden tiszta és tisztán látható. Tehát ez a 3. Az, hogy el vannak rejtve előlünk dolgok, ezt is jelképezi maga a füst. És végül, amelyik a legfontosabb, aminek a füst a szimbóluma, számomra én úgy érzem, hogy a legfontosabb, az pedig, hogy az imádságnak a szimbóluma a füst. Ahogyan felszáll az Istenhez, úgy ahogyan az imádság eljut az Istenhez. A 141. Zsoltárnak a 2. verse, ezt mondja a Zsoltáros, jusson eléd imádságom, mint illatáldozat, imára emelt kezem, mint esti áldozat. Tehát, hogy úgy jusson elé az Isten elé az imádság, mint ahogyan az áldozat, ez az illat áldozat, amelynek a füstje felszáll. Pont az imádság szimbóluma kapcsán van leginkább helye a mai Isten tiszteleteken is, az pedig szintén a Jelenések könyvéből, vagy Jelenések könyvében találjuk meg. Ugye, ahogy már ebben az adásban is említettem, János apostolnak látomása van a mennyei trónteremről, egy mennyei Isten tiszteletről. És itt ezen a mennyei Isten tiszteleten, amelyből nagyon sok liturgikus szövegünk van az evangélikus liturgiában is, főleg az úrvacsori liturgiában, akár a Sanctus rész, tehát a háromszor szent, 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 szent mennyekben az Isten, hogyha valaki evangélikus, akkor ez biztos, hogy tudni fogja, hogy a 11-es liturgiának az első énekverse, stb. Egy csomó ilyen rész van a liturgiákban, illetve liturgikus szöveg van, amely a Jelenések könyvének ebből az elejéből van, főleg a 4. és a 7. fejezet közötti részből, de mindegy, vagy hát nem mindegy, hanem hogy ez most nem ez a témánk, hanem az, hogy ezen a mennyei Isten tiszteleten, amelyről tudósít bennünket János apostol, itt is szerepe van a füstnek, mégpedig imádságként, és ugye itt a Jelenések könyve 5. fejezetnek a 8. verse van, most mindegy az, hogy ennek mi alapvetően a szövegkörnyezete, mert a lényeg úgyis ebben a versben van, és amikor idézem, és amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt és aranypohár, tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek. És új éneket énekeltek eképpen. És folytatódik. Tehát az Isten előtti, az Isten valóságos és teljes jelenlétében lévő Isten tisztelet, mennyei Isten tisztelet, részét képezi a füstölés, mégpedig az ottani füstölőszer nem a tömjén, hanem a szentek imádságai, és szentek alatt itt mit értünk, bibliai értelemben, mindazokat, akik az Isten számára el vannak különítve, akik a Krisztushoz tartoznak. Ezzel kapcsolatban van egy olyan adás, hogy, és ezt hallgassátok meg, ha eddig még nem tettétek meg, vagy elevenítsétek föl, hogy nem vagyok katolikus, mit kezdjek a szentekkel, belinkelem alulra, hallgassátok meg mindenképpen. Tehát, hogy a mi Krisztusban hívőknek az imádságai az Isten előtt olyanok, mint aranypohárban lévő füstölőszer. Jó illatú füstölőszer. És ennek a leképeződése tud lenni egy földi Isten tiszteleten az itteni füstölőszer, és annak a használata, amely arra kell, hogy indítson bennünket, nem helyettesítve az imádságot, ez nagyon fontos. Egyes keleti filozófiákban, vallásokban a füstölés helyettesíti az imádságot, de nem helyettesítve az imádságot, hanem azt megtámogatva, és ezzel segítve bennünket. És azt hiszem, hogy most már látjátok, hogy valóban komoly bibliai alapjai vannak a füstölésnek, töménezésnek, és nem mellesleg, hogyha vissza akarok térni a bevezető részhez, az öt érzékszervhez, akkor bizony a füstölés bevonja a szaglásunkat is az Isten tiszteletbe. A látásunk, amely azért szintén használunk Isten tiszteletén, szóval gondoljunk bele abból, hogy egy templomban már körbenézünk, akkor már az önmagában segítheti az áhítatot a szívünkbe. Ott van a hallás természetesen, a tapintás akár a leborulásban, a földet érésben, a testünk használatában, ott lehet a szaglás is, például, hogyha füstölünk az Isten tiszteletem. És végül, de nem utolsó sorban pedig, az ötödik dolog, amely részét képezhetné az Isten tiszteletnek, és amelyet úgy érzem, hogy különösen is fontos lenne manapság, az pedig a csend. Tökre kíváncsi lennék arra, hogy az elmúlt pár másodpercben hányan néztétek meg azt az eszközt, amin hallgatjátok ezt az adást, hogy vajon tönkremente, vagy a fülest, a fülhallgatót, vagy éppen tekertetek bele, hogy akkor itt most mi van, vagy néztétek meg, hogy akkor most vége az adásnak, így hirtelen, vagy mi. Ezt a pici játékot csak azért tettem ide bele az adásba, mert annyira benne van most az emberiségben az, hogy mindig mondani kell valamit. Iszonyatos hangzavar van, és hogyha valamit mondani akarsz, akkor az az alapvető eszköz, hogy túl kell kiabálni a másikat. Csak már olyan hangerővel kiabálunk, és itt most nem feltétlenül csak decibelekre kell gondolni, hanem mennyiségre is akár, vagy minőségre is akár. Annyira nagyon kiabálunk, hogy talán most még fontosabb szerepe van a csöndnek. Annak, hogy az Isten előtt való létnek egy nagyon fontos része az, és a fontosabb része az, amit az Isten akar mondani. Nem amit mi akarunk mondani, vagy mi mondunk az Isten által, akár a liturgia, vagy az ige kapcsán, hanem amikor kifejezetten csöndben maradok, hogy meghalljam, hogy mit akar mondani nekem az Isten. Gyönyörű ige Zofóniás profétának a könyvéből az első fejezet, 7. verse, hogy csend legyen az én Uram az Úr előtt, mert közel van az Úr napja. Kell, hogy legyen helye. És nem mondom, hogy nincsen csönd, mert például az evangélikus istentiszteleten a gyónás liturgiában van, lehet olyan rész, hogy, hogy vigyük Isten elé csendben mindazt, ami szívünket terheli, vagy vigyük Isten elé csendben mindazt, ami bennünk van, de érezni lehet sokszor a feszengést, meg az, hogy nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy éppen nincsen semmi. Pedig igenis kellene, hogy legyen helye a csöndnek. Akár az Isten tiszteleten, vagy akár az Isten tiszteletre készülve. Szóval jó lenne, hogyha nagyobb szerepe lenne akár a csöndnek is. Amikor egy kicsit kikapcsolva az öt érzékszervünket, amiről az első négy pontban volt szó, kicsit jobban rákapcsoljunk a hatodikra, vagy egy picit háttérbe szorítsuk azt az ötöt, hogy a hatodik érzékszervünket elő tudjuk venni, ami pedig a hitünk, és hogy egy kicsit így kapcsolódjunk az Istenhez a csöndben, és történések nélkül. És paradox módon ennek a kettőnek, hiszen az adás elején azt mondtam, hogy az öt érzékszervünk teremtettségünkből kifolyólag jobban be kellene, hogy vonódjon az Isten tiszteletbe, ennek az állításnak, és annak, hogy ezeket kikapcsolva, idézőjelben persze a kikapcsolást, kikapcsolva a csöndben tudjunk lenni az Istenet, ez a kettő paradox módon egyszerre igaz. Az evangélikus teológia tele van paradoxonokkal is. Alapja szinte, vagy oszlopai paradoxonok az evangélikus teológiának, és ez így van rendben, hiszen a hit dolgairól beszélünk, amiből nem lehet mindent megmagyarázni, és nem minden úgy működik, ahogyan mi elképzeljük, elgondoljuk, vagy ahogy logikailag következne. És ez a két állítás, mi szerint túl kevéssé vannak bekapcsolva az érzékszerveink az Isten tiszteleten, és egyszerre túl zottan be vannak kapcsolva, ez egyszerre igaz. Tehát szükség lenne a csendre is az Isten tiszteleteken azért, hogy így is tudjunk kapcsolódni az Istenhez. Meghallva azt, amit ő mondani akar nekünk. Hát ez volt az akkor az az öt pont, hogy az öt dolog, amely szerintem gazdagíthatná az Isten tiszteleti hagyományunkat, hagyományainkat. Hogyha egyet értesz, nem értesz egyet, akkor mindenképpen hagyjál kommentet. Az elsődleges komment felületünk az a YouTube, vagy hát a csatornának az elsődleges komment felülete. Ugye elsősorban oda várom a kommenteket, de bárhova írjatok e-mailt, tegyetek föl kérdést, fejezzétek ki egyetértéseteket, vagy egyet nem értéseteket, és találkozunk legközelebb a viszont hallgatásra. Sziasztok!